Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Szenzor, amely műsort is Szentkuti Ákos kollégámmal vezetjük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is ebben a különleges műsorban, hiszen nem a technológiai világ híreivel fogunk az első blogban foglalkozni, hanem a teljes adást arra szánjuk, hogy itt az ünnepek érkeztével átnézzük, hogy milyen okostelefonokat, táblagépeket, okosórákat és egyéb eszközöket lehet és érdemes venni.
Tehát igazából ez egy ilyen karácsonyi kütyőajánló külön kiadás lesz. Egyébként minden évben van ilyen, úgyhogy annyiból különleges, hogy szerintem már tíz éve minden évben december elején van ez az adás. Tényleg sokat, sok telefonról fogunk beszélni, úgyhogy más nem fér bele. Kezdjük is el, maradjanak velünk, már is kezdünk.
Agyvihar. Elmondjuk a véleményünket.
Piaci helyzetképpel érdemes egy kicsit kezdeni. Honor, Motorola, Oppo, ZTE, ezek ilyen régi új szereplők ugye a hazai piacon. Közben ott van a vezető trió Samsung, Apple, Xiaomi a dobogón. Közben kipontozódott ugye a Huawei, idén lehúzta a rólót az LG-nek a mobilos üzletága, de még lehetne itt sorolni, hogy hány gyártó van, akikről még pár éve esetleg nem is beszéltünk, mert pont akkor nem voltak jelen, vagy még nem voltak jelen, Realme, Asus, de közben azért itt van OnePlus, Nokia, Samsung, TCL, tele vannak a kínai webshopok C-kategóriás, kvázi ismeretlen márkanevű termékekkel, különleges gyártók, Evolveo, Cat, akik ugye mindenféle rugged phone-okat csinálnak, tehát hogy elég nehéz helyzetben van szerintem az, aki most telefont szeretne karácsonyra, akár magának, akár valamelyik szeretnének vásárolni, de tényleg igyekszünk most mindenkit végvezetni ezen az úton. Alapvetően árkategóriák szerint fogunk mozogni, és konkrét árakat itt a különféle média szabályozások miatt nem mondhatunk a műsorban, úgyhogy úgy fogunk hivatkozni, hogy belépőszint, alsó középkategória, középkategória, felsőbb középkategória és csúcskategória, legalábbis ami a telefonokat érinti, és ha marad még időnk, akkor táblagépekről, okosórákról, karperecekről is fogunk beszélni. Szerintem induljunk nyilván sorban, tehát a legolcsóbb kategóriával, a belépő szinttel érdemes elkezdeni a műsort.
Nem sokat változott a belépő kategória abból a szempontból, hogyha szerettünknek szeretnénk venni, és nem kitolni akarunk vele, akkor alaposan meg kell nézni, hogy mit vásárolunk. Amit mindenképpen el tudunk mondani idén, hogy azok a telefonok, amikben 1 GB RAM van, azokat mindenképpen felejtsük el. Legyen bármennyire olcsó is, egyszerűen a mai szoftver környezetben ezek a használhatatlanságnak a szintjén vannak, úgyhogy az ilyen Navon, Blaupunkt, iLike és AllView telefonoknál mindenféleképpen nézzünk bele a specifikációba, mert itt még rengeteg olyan termék van, ami lehet, hogy elavult, lehet, hogy több éves, de még kapható, úgyhogy ezeket mindenféleképpen nagyon meg kell nézni, hogy a specifikációja legalább egy minimum szintet megüssön.
Igen, ebben az árkategóriában egyébként mindenkit meg kell nézni, hogy nincs-e 1 GB RAM. Most azért ezeket a gyártókat mondtuk, mert amikor rákerestünk ilyen árösszehasonlító oldalakon, akkor őket elég gyakran adta ki, de sajnos sok 1 GB RAM-os készülék volt közöttük. De nyilván ez bárkinél előfordulhat amúgy.
Van az a szint, ahol már van Android Go és 2 GB RAM, mi ezeket javasoljuk leginkább. Ezek olcsó telefonok, egyszerűbb a szoftverük, mint a teljes értékű Android rendszerrel bíró készülékeknek, de azért nagyjából minden szoftveres támogatás megvan rá, tehát lehet őket ugyanúgy alkalmazásokkal bővíteni, ugyanúgy használhatók a közösségi média felületekre, ugyanúgy teljes értékkel lehet rajta internetezni, tehát egy használható készülékek, egyszerűbb, letisztultabb, kevesebb animáció van benne, nyilván azokat a sallangokat hagyja el, amik nem feltétlenül szükségesek a jó működéshez. Mondunk három példát, ami ilyen belépő szintű. Az Alcatel 1B, a Nokia 1.4 és a ZTE Blade A31S. A Nokiával olyan problémánk van, hogy néhány ezer forinttal drágább, mint a többi, és ez már azért ilyen árkategóriában 20-30%-ot jelent, ami azért sok. Viszont azt is nyugodtan meg lehet egyébként venni, hogyha a márkanév valamilyen szempontból számít, mert egyébként ugyanazt tudja, mint a másik kettő. Ezek tényleg olcsó készülékek, de működőképesek, és a minimum szintet megütik, amit egy okostelefontól el lehet várni. Ha egy kicsit több pénz van rá, akkor az Alcatel 1S, ami már 3 GB RAM-ot kínál, és ebben a kategóriában ez már sokat jelent.
Ha egy kicsit feljebb haladunk akkor árban, akkor ott van a Moto E7, ami már egész használható egyébként, és ahhoz képest nem is drága, vegy tiszta Androiddal van, kicsit komótosan, de megbízhatóan teszi a dolgát. Van ugyanebben az árkategóriában egy Realme C11, ami egy abszolút értelmezhető termék, csak éppen hivatalos forgalmazásban nálunk nem kapható, viszont a Moto E7 Power igen, ami még extrát is tud ugye a nagyobb akkumulátor miatt felmutatni. A Nokia 3.4 ára szépen csökkent az elmúlt időszakban, úgyhogy még el lehet belőle csípni egy-két darabot. A Realme C21 viszont nagyon is kapható, és ez ebben a belépő kategóriában szerintünk az egyik legjobb létező ajánlat. C21 Y néven egyébként van belőle egy frissített kiadás is. Ebben is Unisoc chipset dolgozik, ami a Nokia T20-as tabletben is egyébként megtalálható, és viszonylag ismeretlen, mert szerintem a szenzorban még sosem beszéltünk róla, és itt már 4 GB a központi memória mérete, de még mindig egy lélektani határ alatt vagyunk ár tekintetében. Az új generációs Nokiákból pedig a G10 fért bele ebben a kategóriába, és igazából még a Samsung is pont itt van a Galaxy A03S-sel, ami már a 2022-es felhozatalnak egy előhírnöke, és egész jó dolgokat tud, 15 wattos töltési sebesség, jól ismert One UI kezelőfelület, ezekkel emelkedik ki. Határeset a Galaxy A12 Nacho, ami az A12 új csipes változata, ebben ugyanis Exynos 850-es rendszercsip dolgozik, viszont valószínűleg a chip hiány miatt nem készül majd belőle módosított változat. Nagyjából ez a belépő kategória, ez ezeket a készülékeket tartalmazza.
Annyit tennék hozzá, hogy a Moto E7 Power és a Realme C21 egyébként nálam volt teszten idén, és mind a két készülék tényleg teljes értékűen használható. Lassúak, a Motónak az Android rendszere az kicsit elavult, viszont elképesztő üzemidőt, tényleg ilyen 3-4 napot simán bír az 5000-es aksiával.
A Power,
igen. A C21 az pedig szintén egy elég jó, ami nálunk kapható jellemzően, abban még NFC is van, tehát az egy viszonylag jó extra ebben a kategóriában, hogy lehet vele ugye bankkártyás alapon fizetni. Micro USB-s lassú töltése van, kicsit döcög, fotós és videós képességek szempontjából egyikre sem szabad túl komolyan gondolni, de használhatóak, és nyugodtan meg lehet őket venni.
Ha egy szintet lépünk, ami egyébként forint összegben nem egy olyan óriási lépés, de mi azt nevezzük már ilyen alsó középkategóriának az aljának, akkor szintén két Moto készülék jön szembe, a G10 és a G30, nem kínálnak sok extrát, bár a G30-ban egyébként már 90 Hz-es frissítésű kijelző van, ami egyébként azért pár éve még inkább a felső kategóriának volt, a 60 Hz-nél nagyobb kijelző frissítés a sajátja. Az egy másik kérdés, hogy nyilván ez nem egy olyan minőségű kijelző függetlenül a 90 Hz-től. Ott van még ebben a kategóriában a Realme C25 Y, szintén Unisoc chipsettel és 50 megapixeles kamerával, hát papíron, de csak addig tudjuk igazából ezt így ajánlani, amíg hát nem nézünk fel más felé, de papíron ez egy meggyőző készüléknek tűnik. Elégedettek voltunk a tesztünk során az Oppo A16S-sel is, és igazából ennek is már lement az ára eléggé ahhoz, hogy ebbe a kategóriába férjen bele, ahogy a Nokia 5.4 is. Igazából a Nokia-nál ez egy ilyen furcsa dolog, hogy néha ilyen már-már szürreális áron vezetnek be készülékeket, és aztán ilyen 4-6 hónap alatt bemegy egy tök jó árszintre. Ez történt az 5.4-gyel is.
Igen, ez tesztelői szempontból egy kicsit rossz, hogy amikor megjön hozzánk, akkor egy olyan magas ára van, ami alapján nem nagyon lehet ajánlani, aztán utána később ez helyre jön. Hasonló van egyébként csomó Motorola-nál is. Jellemzően mindig a régebbi modelleket lehet igazán jó áron megvenni, és azokat érdemes is. De menjünk tovább. Van a Redmi 9, ami egy tavalyi eszköz, és már van utódja, a Redmi 10, de alapvetően azért javasoljuk, mert ennek is lement az ára már a 2020 júliusi piacra lépése óta, és tulajdonképpen tényleg egy teljes értékű eszközről beszélhetünk.
Azért egy dolog, van a Redmi 9-szer, ami szerintem gond, hogy nincs közelségérzékelő szenzor a kameránál, tehát, hogy nem kapcsol ki a kijelző magától, hogyha a fülünkhöz melljük.
Igen, a fényérzékelővel érzékeli azt, hogy a fülünknél van-e, és ez sok szempontból és sok felhasználónál okozhat problémákat. Érdekes ez a legtöbb Xiaomi és Redmi olcsóbb készülékeknél elő szokott fordulni, ez gyakorlatilag tényleg kvázi típus független, hogyha ha olcsó Xiaomit vagy Redmit nézünk, valamiért kihagyják mindegyikből, együtt kell vele sajnos élni.
Ez is roppant drága a szenzor.
Igen, igen. És hogyha kicsikét jobban szétnézünk, akkor még a OnePlus Nord N100 van. Ez is egy lassan egy éve piacon lévő eszköz, de 90 Hz-es kijelzője és UFS 2.1-es tárhelye azért valamennyire kiemeli abból az árkategóriából, ahol található, és a 18 wattos töltése is a pozitívumok közé sorolható.
Jó ajánlat még ebben az árkategóriában a Realme 8i, itt már 120 Hz-es kijelző van, egy lépcsővel gyorsabb chipsettel, ugye Helio G96-tal, mint a vetélytársak, de azért itt is vannak nyilván hiányosságok, mondjuk csak egy hangszóró van, az is alul, tehát nyilván telefonhangszóró az van, de kihangosítás szempontjából nincs ultraszéles kamerája, de legalább a fő kamerája egyébként meglepően korrekt így az árkategórián belül. És ha a Realme 8-ra azt mondjuk, hogy vállalható, akkor a sima Realme 8 is az, miközben alig drágább, igazából ennyi pénzért már AMOLED kijelzőt és ultraszéles kamerát is lehet kapni, meg 30 wattos gyors töltést. Úgyhogy ez a Realme 8-as, ez egy kimondottan jó ajánlat ebben az alsó-közép kategóriában.
Hát főleg úgy, hogy például még éppen teszt alatt van nálunk a Honor 50 Lite, ami hasonló specifikációval és hasonló teljesítménnyel, de IPS kijelzővel kerül körülbelül másfélszer annyiban, mint a Realme 8, úgyhogy ez tényleg egy kiemelkedően jó vétel ebben a kategóriában, és főleg a kijelzője miatt, mert az tényleg így az AMOLED miatt igazán jó tud lenni, még ilyen felső kategóriás szemmel is akár, de annál jóval olcsóbb. A Redmi 10 az most nem egy túlságosan jó vétel, főleg a Realme 8 ismeretében, viszont a tavalyi Redmi Note modellekre érdemes lehet ránézni, ilyen például a Note 9T 5G, ami hát felsorolásunk első 5G-s készüléke, és egyben a legolcsóbb is.
Igen, egyébként a Realme 8-ból is van egy 5G-s kiadás, de az már drágább.
Igen, az
jó. Nem tudom, én egyébként inkább egy jó kijelzőt választanék, mint az 5G-t, de ez csak így a margóra. Mit gondolsz, Ákos, a Poco M4 Pro 5G-ről, ami szintén
ami 5G-s? A Redmi Note 10 5G, igen. Itthon nem forgalmazzák, jó ára van a mindenféle webshopokban, de az, hogy nem lehet itthon megvenni, mert az EU-s piacon még hivatalosan nincs, az mindenképpen elgondolkodtató, hogy megéri-e ezt a kompromisszumot. Úgyhogy az nem feltétlenül. Viszont van az X3 Pro, ami sok helyen kapható, abban nincs 5G, de van benne egy egész jó ultraszéles kamera a főkamerája mellett, ami viszont kifejezetten jól használható, és az árkategóriájában szintén nagyon jónak számít.
Hát és akkor elérkeztünk ahhoz a pontig, amivel kapcsolatban rengeteg hallgatói, meg mobilarénás olvasói levelet szoktunk kapni, hogy mi a helyzet így a Redmi Note 10 családdal, mert kicsit követhetetlen a modellszámozás számunkra is, az csak mi jegyzeteltünk. Itt van a 10S, ebben már van NFC, AMOLED kijelző, 30 wattos gyors töltés jack csatlakozó, de 5G még nincs. Ő azt már a Note 10 5G tudja, de annak meg gyengébb a kamera felhozatala, és akkor ott van a Mi 10T 5G, nem tudom, már szerintem elvesztettük a fél hallgatóságot. Ott egy nagyon jó ultraszéles kamera van, és egy 144 Hz-es kijelző, ami viszont nem AMOLED, úgyhogy én ezt nem bontanám ki, tehát hogyha valaki 10-es szériát szeretne venni a Note-ból, akkor így kicsit olvasson utána, mert...
Eleve bármilyen Xiaomi, Redmi, vagy Poco, vagy a BBK-s Realme vonalon nagyon nehéz most így a típus számok közt eligazodni, úgyhogy azokat nagyon meg kell nézni.
Sorolom csak a különlegességeket ebben az árkategóriában, van egy újra feltámasztott Moto Defi ütésálló telefon, van egy Nokia X10, ami már 5G-s szintén, úgyhogy itt vannak érdekességek, és az ársávnak a tetején üldögél a Galaxy A32 5G, nem annyira jó a kijelzője, és közepesek a kamerái, sokkal érdekesebb a Redmi Note 10 Pro, ott 108 megapixeles kamera és 120 Hz-es AMOLED kijelző van, viszont hiányzik az 5G, tehát itt valami kompromisszum mindig van, ezt szerintem mindenki le tudta már szűrni. Egyes esetekben abszolút ajánlható a OnePlus Nord N10 5G, ami egy elég kiegyensúlyozott szolgáltatás kínálatú telefon, független attól, hogy már ez is több mint egy éves modell azért ajánlható. Ebbe az árszintben van még a OnePlus Nord CE 5G, ami jobb vétel AMOLED panellel és gyors chipsettel, 5G-vel és elég karcsú kialakítással, és igazából ennek az árnak a tetején, vagyis ennek az árságnak a tetején a Xiaomi Mi 11 Lite található, ahol ugyan nincs 5G, de minden más szempontból nagyon korrekt, 90 Hz-es AMOLED kijelző, 64 megapixeles kamerák, 8 megapixeles ultraszéles modul, normális Snapdragon chipset, 33 wattos gyors töltés, ráadásul egy nagyon szép készüléktestben, úgyhogy igazából ennek az árszintnek a tetején talán ezt tudjuk a leginkább ajánlani, de ettől függetlenül azért itt vannak más erős versenyzők is, tényleg a Realme 8-at ki tudnánk emelni. És bár nem fogunk végezni a kategóriával a reklámig, meg a feles hírekig, szerintem kezdjük el azért a középkategóriát, a klasszikus középkategóriát.
Igen, itt már benne vagyunk a használjegyű összegek világában, és itt talán az elsőként a Xiaomi Mi 11 Lite 5G jön be, amiből van NE verzió is, de most ezt megint csak hagyjuk. Van benne egy tök jó kijelző, egy teljesen vállalható kamera, vékony a külseje, és gyors tölthető, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jól összerakott és komplett készülék, akár csak a Realme GT Master, ami egészen jó külsejű, ilyen fiatalos, trendi, igen, tök jól néz ki, és 65 wattos töltéssel emelkedik ki a kategória átlagból, úgyhogy, ja, és a kijelzője 120 Hz-es, nem 90.
És AMOLED.
Úgyhogy az egy nagyon-nagyon jó vétel. Ahogy jó vétel a Galaxy A52s is, hiszen bár ugye a 32-nél mondtuk, hogy ez azért nem egy túl jó specifikációjú modell, azért az A52s-nél már nagyon kijönnek azok az előnyök, hogy viszonylag kevés kompromisszum mellett kapunk nagyon jó komplett szolgáltatás csomagot a Samsung által, úgyhogy az mindenféleképpen egy ajánlható vétel.
Abszolút, és igazából még fél percben el tudjuk mondani, hogy nagyon vártuk a Moto Edge 20-at, de az kicsit csalódás volt sajnos, az X-séria szintén gyenge a Nokia-tól az árához képest, a Moto G100 viszont egy korrekt termék, bár kicsit túllóg egyébként ezen a kategórián, amiben még a OnePlus Nord 2 belefér, erre is érdemes lehet egy pillantást vetni, és ne felekezzünk el a Poco F3-ról sem, ami 256 GB belső tárhelyen rendelkezik Snapdragon 870-es chipsettel. Úgyhogy igazából az az érdekesség ebben szerintem, hogy a közép kategóriában már nagyon jó telefonokat lehet kapni, olyan telefonokat, amiket tényleg napi szinten örömmel lehet használni, nem hagynak cserben, valamiben még ki is tudnak emelkedni az ott esetben, és pár év múlva is telefon lesz belőlük. Most jön viszont egy kis reklámbok, aztán a feles hírek, majd zene, utána folytatjuk a karácsonyi telefonajánlókat, maradjanak.